listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat mai műsorunkban. Sajnos a koronavírus járvány nem enyhül, és továbbra is zárva kell tartsuk a Magyar Házat. Mint hallhatták, láthatták a ház honlapján megjelent videóriportban, elkezdtük és komoly haladást értünk el a nagyterem padlójának felújításában. Reméljük, ősszel megindíthatjuk műsorainkat, és közönségünk is láthatja majd munkánk eredményét. Addig is rádiónk műsoraival igyekszünk szórakoztatni közönségünket és tartani a kapcsolatot a tagsággal, a magyar közösséggel. Ma folytatom a híres magyar előadó művészek sorozatot, és Svéd Sándor baritonista művészetét szeretném feleleveníteni. Az idősebbek biztos emlékeznék még rá, én is mindig örömmel hallgattam felvételeit. Élőadásban nem emlékszem, hogy láttam volna, bár még életben volt zeneakadémiai éveim alatt. Élettörténete röviden. Svéd Sándor 1906. május 28-án született Budapesten. Tanulmányait Olaszországban végezte, Mario San Marco és Riccardo Stracciari növendékeként. A Budapesti Operaházban 1928-ban lépett fel először, Silvio szerepében Leon Cavallo Bajadzók című operájában. 1928 és 36 között az Operaház magánénekese volt, közben 1931-ben sikerrel vendégszerepelt Bécsben, ahol 1936-tól a Staatsoper állandó tagja lett. 1940 és 50 között New Yorkban énekelt a Metropolitan Operaházban, de több alkalommal fellépett a Milánói Scalában is. 1950 és 57 között visszatért Budapestre. Korának egyik legjelentősebb baritonjaként tartják számon, elsősorban Verdi operákban aratott kimagasló sikereket. 1979. június 9-én hunyt el. Hamvait a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Érdekességként megemlíteném, hogy Ottawában él vagy élt rokona Carla Schwed, akivel a 2000-es évek elején találkoztam, és aki felkért egy dal komponálására, amely meg is jelent a Kanada-Mexikó című CD-jén 2006-ban. Azóta elvesztettem a kapcsolatot vele, de érdekes, hogy a tehetség és a hang megmaradt a családban. Most hallgassák meg Svéd Sándor előadásában a prológot Leon Cavallo Bajadzók című operájából. Ez volt az a szerep, amelyben először lépett fel a Budapesti Operában 1928-ban.
Si può, signore, signore, scusatemi se da sol mi presento, io sono parte vol riprendere la vecchia usanza e a voi mi muovo via mia, ma non per dirvi come pria le lacrime che noi versiam son false degli spasimi e dei nostri martì, non allarmatevi. No, no.
l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima sorte l'artista non, e che per gli uomini scriverà.
Luna Grove áriája következik Verdi Trubadur című operájából. Thank you. hallgassák meg a Holló legendáját Huszka Bob Herceg című operettjéből.
Volt egyszer egy fehér galamb, ragyogott a tollazsákja. Csókos csőrét szép királylány, ölelgette csókolgatta. Egyszer aztán a madárka szárnyat bontott és tavasszát.
Lehár, Deres már a határ, énekel Svéd Sándor.
További jó szórakozást kívánunk!
Ismét itt vagyok, a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Szöget híres város, tápéval határos. Ugye ismerik? Ma néhány szegedi múzeumot szeretnénk figyelmükbe ajánlani. Szeged sajátos helyet foglal el a délalföldi városok között. A középkor óta fontos vízi átkelőhely és kereskedelmi központ meghatározó jelentőségű népes várossá 19. században vált. Szegedi telepesek vándoroltak a Bácska, a Bánság és a Temesköz újra népesülő tájaira és a Homokhátságra a 19. század végétől. Számos Szeged környéki település is a városhoz tartozó egykori tanyaközpontokból fejlődött, vált önállóvá. Az elszármazottak és a város lakói által alkotott szegedi nemzet tagjainak közös kincse az őző nyelvjárás, a katolicizmussal átszőtt szokáshagyomány, a dolgosság és az anyavároshoz tartozás eleven tudata. A szegedi Móra Ferenc Múzeum állandó néprajzi kiállításában hangsúlyos szerepet kap a halászat, a hajóépítő mesterség, a homoki gazdálkodás és az állattartás, a szőlőművelés és a híres szegedi paprikatermesztés, valamint a 19. században felvirágzó és a 20. század derekáig tovább élő, híressé vált kézműiparok, késes, papucsos, kékfestőmesterség bemutatása. Tápé sajátos háziipara, a gyékényszövés, valamint a szegedi nagytáj népének vallásos áhítatát tükröző búcsújárás tárgyai is megjelennek a tárlaton. Egy másik tárlat, Páratlanok címmel a legendás szegedi papucsról látható kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Az ikonikus szegedi papucsok páratlannak készültek, két ugyanolyan papucsot vásárolt meg a menyecske, majd hordás közben derült ki, melyikből lesz a ballábas, melyikből a jobblábas papucs. A tárlaton emellett számtalan érdekességre, szakmai titokra is fény derül a papucsok kapcsán. A szegedi papucsfajták közül a legrégibb az alacsony sarkú, fekete, bársonyfejű, zöld pettyekkel készített török papucs. A 20. század első felében divat volt, hogy a papucsot a vele együtt viselt ruha sejméből készítették, ez volt a sejön papucs. A gyöngyökkel, flitterekkel díszített pillangós papucs pedig a bálba illett. Az eljegyzéskor a gyűrű mellé piros, tápén pedig fehér színű bársonyfejű hímzett jegy papucsot adott ajándékba választottjának a vőlegény. A hímzett piros bársony papucs az 1980-as évekig hozzátartozott az új menyecskék lakodalmi öltözékéhez. A szegedi papucshoz kapcsolódó legenda szerint, amikor Hóbiárd basa a török hódítás idején elért Szegedre és meglátta a szegedi szép lányokat, rögtön el akarta csábítani őket. A lányok azonban nem adták könnyen magukat, szegedi papucsuk sarkával, a történet szerint, agyonverték a hódítani vágyó basát. A látogató hölgyek maguk is kipróbálhatják, milyen is lehetett papucsban járni-kelni Szeged városában több mint 100 évvel ezelőtt. Népi viseletet ölthetnek, és lábukat szegedi papucsba bújtathatják a Móra Múzeum páratlanok kiállításán. S ha már Szegeden járunk, feltétlenül látogassunk el a Pik Szalámi és Szegedi Paprika Múzeumba. Pik Márk 1869-ben alapította meg vállalkozását Szegeden. A nagyüzemi szalámi gyártást 1885-ben indította el. A cég főterméke a 20. század első évtizedében a szalámi lett. A két világháború között a Pik gyár a magyar élelmiszeripar egyik legjelentősebb üzemévé, a Pik Szalámi pedig világmárkává vált. A PIK gyűjteményben a vendégek végig kísérhetik a gyár és a szalámi gyártás történetét az alapítás évétől egészen napjainkig. A múzeum alsó szintjén a PIK szalámi és a szalámi gyár, az emeleten a szegedi paprika gyártásának története látható. A szegedi paprika különleges volta nem csak a több száz éves törődésnek, a felhalmozódott szaktudásnak, és a hagyományok erényeit követő feldolgozásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Magyarországon nagyon kedvezőek a feltételek a meleg kedvelő fűszerpaprika számára. A szegedi tájkörzetben olyan hőmérsékleti, napfény és csapadék viszonyok uralkodnak, amelyek valamennyi fűszerpaprika termő terület közül itt a legkedvezőbbek. A múzeum a tárgyak mellett fotókkal és dokumentumokkal illusztrált tablókon mutatja be, és korhű, öltözetű, életnagyságú fabábukkal teszi színesebbé, érdekesebbé a témát az érdeklődők számára. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Tu la visana. az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott, a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart.
Füvet, fát megújítasz, ki füvet, fát megújítasz. Csak engemet szomorítasz,
Pongrácz, Szervác, Bonifác alakját és napjait május 12, 13 és 14-ét Fagyos Napok néven tartja számon a közép-európai, tehát a hazai néphagyomány is. Pongrácz egyébként ókeresztény vértanú, Szervác püspök, Bonifác szintén mártír volt. Évszázados paraszti tapasztalat szerint ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt, sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, a vetéseket tönkre teheti. A szorongás olyan erős, hogy szakrális kultuszuknak nincs nyoma. Még patriciniummal, szoborállítással sem remélik, hogy jó indulatuk elnyerhető. Pedig a három jámbor szentje az Istennek, igazán nem tehet róla semmit, ha kalendáriumi évfordulójuk épp rossz hírű napokra esik. Ők igazán semmivel sem szolgáltak rá, sem életükben, sem halálukban, hogy így szomorú dicsőségre tegyenek szert a hagyományos meteorológia révén. Csak hogy a néphagyomány, nem sokat törődve az ártatlanságukkal, bizony megtette őket ennek a jelenségnek az okaivá. Erre vall a magyar nevükön kívül az is, amelyet Dél-Németországba viselnek, ahol jégemberek néven ismeretesek, Észak-Németországban a három rideg nagyúr a még ünnepélyesebb titulusuk. Hazánkban kivételesnek számít e szentek tisztelete. Pongrácz Ruszt középkori egyed templomának társpatrónusa. Ez a tisztség bizonyára a vidék híres borkultúrájával függ össze, a szent tartsa tőle távol a kedvezőtlen időjárást. A meteorológusok szerint a május közepére vonatkozó népi regula nem alap nélküli, és semmiképpen sem sorolható a babonák világába. A közép-európai térségbe a nyári évszakra váltás előtt sokszor érkeznek hideg léghullámok észak-észak-kelet felől. A tavaszi erőteljes nyugat-keleti áramlás miatt az északi tájakon felhalmozódott hideg még egyszer utat tör magának az alacsonyabb földrajzi szélességek felé, mielőtt ott is megindulna az erőteljes felmelegedés. A lehűlés viszonylag gyakori jellegére nem csak hazánkba, hanem Ausztriában, Németországban, Lengyelországban is felfigyeltek az elmúlt évszázadok alatt. Tehát nem kizárólagos magyarországi jelenségről van szó. A legenda Aurea szerint Pongrácz, Pankratius neve, mintegy azt jelenti, Pankrasz, mint rablás, Pankranarius, akit ostorozásnak vetnek alá, Pankrasz, egy többszínű kő. Pongrácz ugyanis zsákmányt rabolt a foglyoknak, alávetették a kínzás ostor csapásainak, s benne az erények sokszínűen ragyognak. Pongrácz igen nemes szülőktől származott, Frígiában veszítette el anyját és apját. Ekkor Dénes atyai nagybátyja gyámságára maradt. Együtt értek vissza Rómába, ahol atya nagy öröksége várt rájuk. Az ő negyedükben bujkált híveivel Kornél pápa, s tőle vette fel a keresztséget Dénes és Pongrácz. Pongrácot elfogták, és a császár elé hurcolták. Pongrácz ekkor mintegy 14 éves volt. Szent Bonifác, Bonifácius vértanú, egy Angliasz nevű nemes hölgy vagyonának volt a sáfára, akivel paráznaságba keveredett. Később Isten intésére töredelmesen megbánták bűnüket, és elhatározták, hogy Bonifác a vértanúk holtesteinek megkeresésére indul, hát ha így módon engedelmesen szolgálva az Istent üdvöt nyerhetnek. Néhány nap múlva megérkezett Bonifác Tarsus városából, ahol később vértanú halált szenvedett Diocletianus és Maximus császárok alatt. Rómában a latinnak nevezett út mentén temették el. Bonifác nevét és ünnepét a régi Magyarországon nem csak a fagyos szentek társaságában, hanem külön is számon tartották. Miséjét több középkori misakönyvünkben megtaláljuk. A Bónis, Bóné, Bóna, Bonó családnév nyilván a Bonifác származéka. Homonna ma Kelet-Szlovákiában található, a város 15. században épült franciskánus templomának Bonifác volt a patrónusa. A szentnek erekéjét is őrizték a barátok. Szervác a Rajna vidéki Maastricht püspöke volt, és 384-ben szenvedett mártírhalált. A legenda szerint szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó, bár körülötte magasan állott a hóesés. Később templomot emeltek föléje, és búcsújáró helyé vált. Sírjánál, erekjénél sok beteg, ördöngős meggyógyult. Szervác hajdani jámbor népszerűségére jellemző, hogy legendája szerint ősei Jézus Krisztusnak voltak rokonai, és pedig Szent Anna húgának ivadékai.
Thank you.
Az Ipoly mentén a néphagyomány Zsófia napjától, azaz május 15-től is fagyot várt. Zsófia asszonynak és három leányának legendája teljes egészében a középkori folklór talajából sarjadzott. Történeti hitele nincsen, az évszázadok során azonban mind kerekebbé vált. Alakjuk, nevük révén szimbolikussá lett, és a hittudomány pártfogóiként tisztelték őket. A legenda Aurea szerint Konstantinápolyban van a Szent Mártírok, Szófia és három lánya, Hit, Fidesz, Remény, Spes, és Szeretet, Karitas hatalmas temploma. Zsófia a leányait Isten félelmében bölcsen nevelte. Az első 11, a második 10, a harmadik 8 éves volt, amikor letelepedtek Rómában. Szófia vasárnaponként sorra látogatta az egyházakat, sok asszonyt megnyerve Krisztusnak. Bevádolják őket Hadrianus előtt, akit szépségük annyira megragadott, hogy leányaivá akarta őket fogadni, ők azonban, mint a ganéitól, irtóztak tőle. Ezekkel a szavakkal számol be a legenda írója. Hazai tiszteletük a gótikában bukkant fel. Zólyomszász falu szárnyas oltárán, Bártfa, Berzenke, Németlipcse, Lőcse, Kassa székesegyház gótikus táblaképein, Pozsonyban szoborőrizte alakját. Számos ezek közül ma a Szlovák Nemzeti Galéria vagy egyéb gyűjtemények részét képezik. Oltárai Eperjesen és Nagyváradon találhatók. Zsófia kultusza a magyar középkor végén nyilván az egész országra kiterjedt. A Besztercebányai egyházmenyében található Dubravica, Szucsány, a Nyitraiban Barosháza, Ösvényes, Sztrencsény és Zboró templomának ő a védőszentje. Jó volna ismernünk a hozzáfűződő szlovák szakrális néphagyományt, írja Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában. Ugyan a szent tiszteletének nem tudok utána járni, de találtam Zsófiára vonatkozó szlovák népi jóslatokat. Sofia polecsasto zalieva, vagyis Zsófia gyakran öntözi a mezőket. Vagy a következő. Dášť svetej Sofie slivky velmi ubije. Sofia esője a szilvát elveri. Svetá Zsófia stromi rozvíja. Zsófia a fákat növeli. És végül v dolině, ktorú Zsófia bielomlou zahalí, čakaj ovocie. Ha a völgyet Zsófia fehér köddel beborítja, várhatod a gyümölcsöt. Abban persze nem vagyok biztos, hogy itt irónia szól a mondásból, vagy a köd valójában megvédi a termést. Ezen a napon lent is kendert vetettek, mert akkor olyan sűrű és hosszú lesz, mint Zsófia haja. Hideg Zsófia tisztelete dél-német vidékről származik, tartja a szlovák egyházi irodalom. Nem véletlen egybeesés, hogy a felsorolt, ma Szlovákiában található városokban jelentős volt a német ajkú lakosság száma. kevésbé ismert, de majdnem szentként tisztelt nő alakot mutatok be a jeles szülöttek sorozatomban. Rendhagyó módon egy Zsófia és a Felvidék szülötte. Nagysurányban 1609-ben született a Sztrecsnói várúrnő Bosnyák Zsófia. Báró Bosnyák Tamás, végvári törökverő vitéz és Kenderes Mária leánya. 17 éves korában adták férjhez, Serényi Mihályhoz, Fülek és Szendrő kapitányához. Ám a házasság csupán néhány hónapig tartott, férje ugyanis elhalálozott. Zsófia visszatért Surányba, édesanyját és 22 éves bátyját is elveszítette hamarosan, ezért a gazdálkodással Zsófiának kellett foglalkoznia, mivel apja ekkor Füleken harcolt. Hamarosan úgy ismerték meg a környéken, mint a szegények és a betegek nagy lelkű segítőjét. 21 évesen ment férjhez, Pázmány Péter közvetítésével, a szintén özvegy Veselényi Ferenchez. Sztrecsnó várába éltek, két fiúgyermekük született, Ádám és László. Bosnyák Tamás 1634-ben a kolera járvány áldozata lett, így a veje Veselényi vette át a füleki vár kapitányi tisztjét. Veselényi ritkán járt haza, az időközben Sztrecsnóról Vágtapolcára költözött családhoz, mivel Fülek stratégiai szempontból állandó célpontja volt a török támadásoknak. Az uradalom irányítása és a gyermeknevelés Zsófiára maradt. Vágtapolcán is gondoskodott a szegényekről. Férjével szegényházat alapított a faluban, mely egyben kórházként is szolgált. A környékbeliek tisztelték és szerették jó szívűségéért, és már életében szentnek tartották. A szóbeszéd szerint férje megcsalta Szécsi Máriával, a Murányi Vénusszal. Emiatt Zsófia sokat bánkódott, éjjelente pedig a vár melletti kápolnába járt imádkozni. Ahol egy látomás jelent meg neki, Szűz Mária arra intette, hogy bízzon és imádkozzon. Zsófia egészségét a hideg kápolnában töltött éjszakák meggyengítették. 35 éves korában elhunyt. A Sztrecsnói vár kápolnájában helyezték nyugalomra. Bátyja, a két évvel idősebb Bosnyák István, nyitrai püspök ugyanebben az évben meghalt. 1689-ben Sztrecsnó vára gazdát cserélt. Az új tulajdonos pedig a kriptából eltávolítatta a Veselényiek hamvait. Ekkor bukkantak rá az egykori várúrnő épségben maradt, mumifikálódott holttestére, amelyet később a vágtapolcai templomba vittek át. Bosnyák Zsófia végső nyughelye búcsújáróhely lett. Tömegesen érkeztek üvegfedelű koporsójához a környékbeliek augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján. Az utótörténet, hogy Veselényi Ferenc 1644-ben Zsófia halálának évében házasságot kötött Széchenyi Máriával. Karrierje magasan ívelt felfelé, 1646-ban az uralkodó grófi rangra emelte, és 1655-ben ő lett az ország nádora. 1667-ben halt meg, nem érte meg az általa vezetett Habsburg ellenes összeesküvés véres megtorlását. Széchenyi Máriát Bécsbe internálták, egy időre bebörtönözték, minden vagyonát elkobozták, és Sztrecsnói várát császári parancsra felrobbantották. Zsófia fiai végvári vitézek lettek. Ádám füleki, László szendrői kapitány. Ádám mindössze 22 éves volt, amikor meghalt. László, aki a vágtapolcai uradalmat örökölte, 42 éves korában a lengyelországi birtokaira költözött, élete végéig ott élt.
Magyarság javára törekedő jó úrunk, úri dicsőség. szentségből, mint Krisztus mennyekből alászállott nyávolom. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk. Mostannak éneklünk vitézlő öltözetben. Sisakban, fegyverben, lovakon, nyergekben, sátor alatt mezőben. Jól lehet sok kárban, de azért nyíságban, magyarok örömében. Jól lehet sok kárban, de azért nyíságban, magyarok örömében. Erdítvén, trombitát zendítvén, Jézus, Jézus, kiáltsunk.
Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért, köszönöm, hogy velünk tartottak, kellemes hetet és tavaszias jó időt kívánok. A mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.
And deep in this mystery, I know we'll always.